reggeli személy.
Erdős André volt nagykövet a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Tényleg, ha valaki egyszer nagykövet volt, azt örökké nagykövet úrnak kell szólítani. Szóval nagykövet úr, azért is gondoltam, hogy beszélgessünk egyrészt, mert pillanatokon belül Magyarország eléri a 20 éves Európai Uniós születésnapját, vagy tagságát, tehát ennek kapcsolatban is, meg hát annyi érdekes van a magyar külpolitikában. Ön ugye egész életében diplomata, gyakorló diplomata volt. Mikor gondolt arra először, hogy na, Magyarország lehet, hogy Európai Uniós tag lesz, vagy még a Varsói Szerződést is azt adja, hú, még talán NATO tag is lesz. Ez mikor ködlött fel a külügyi szakemberek előtt először?
Hát ez az időszak, amiről a kérdés szól, ez ugye a 70-es évek végén, a 80-as években bontakozott igazán ki. És az én pályafutásomban ennek az időszaknak egy legérdekesebb időszaka az a 86-tól 89-ig tartó bécsi Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia volt, ahol, és itt válaszolok a kérdésre, a magyar delegáció olyan dolgokat úgy szólalt fel, olyan dolgokat mondott, hogy a mi úgynevezett szövetségeseink némassággal és értetlenséggel hallgatták azt, amit mi mondtunk. És ugye, mivel én voltam a magyar delegáció vezetője, azt elmondhatom, és ezt többször elmondtam, hogy annak idején egy rendkívül megtisztelő, élvezetes, kellemes dolog volt magyar diplomatának lenni, mert mi egészen más hangot kezdtünk használni, mint a Varsói Szerződés többi szövetségese. Tehát ilyen értelemben akkor már elindult egy olyan folyamat, amelynek persze a végét nem tudtuk, de ez a folyamat nyilván egy ilyen európai záló, ha így mondanám, irányba ment, amelynél azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb figyelem a többi országcsoport részéről, tudni kell azt, hogy volt egy úgynevezett kelet-európai, tehát Varsói Szerződés csoport, volt egy NATO csoport, és volt egy el nem kötelezett csoport. Ez a két utóbbi, ez nagyon nagy érdeklődéssel hallgatta, hogy mit mondunk mi, mert ebből ők egy kicsit betekintést nyertek abba, hogy mi is a helyzet a keleti blokkban. És ilyen értelemben indult meg az a folyamat, amely aztán logikusan ment tovább, rendszerváltozás, utána a NATO csatlakozás, majd az Európai Uniós, ez hosszú időszakot ölelt fel természetesen, de ez egy logikus következménye és folytatása volt annak a folyamatnak, amelyet, ahogy mondottam, Magyarországon, a magyar külpolitikában a 80-as években tapasztaltunk. Hogy egy példát is mondjak, például amikor annak idején a külügyminisztérium egyik vezetője Moszkvába ment látogatásra, akkor a szovjet vendéglátók azt mondták neki, hogy hallgatják azt, hogy a magyar delegáció, a magyar nagykövet mit mond Bécsben, és abból indulnak ki, hogy ez az ő saját véleménye. Most azt, hogy konkrétan mit volt a válasz, megmondom, hogy az illető, akiről nem beszélnek, az Horn Gyula volt. Amikor visszatért Budapestre, akkor felhívott engem telefonon Bécsbe, hogy Andri, gyere haza, beszélni szeretnék veled, hát ez a 250 kilométer, ez nem egy probléma.
De ez gondolom, hogy nem jó jel, ha az ember főnöke szóval
tessék az óvóra. Igen, nem tudtam, hogy miről az, mert erről én nem is tudtam, hogy mi történt ott Moszkvában, és akkor amikor a külügyminisztériumban fogadott a Horn Gyula, akkor elmondta nekem ezt, hogy mi történt, mit mondtak neki, egy-két ilyen káromkodás is elhangzott részéről, mert ez ismeredes, hogy nagyon gyakran élt ezzel a dologgal, és utána azzal váltunk el, hogy na, André, most menj vissza Bécsbe, és folytasd azt, amit eddig csináltál. Tehát ilyen értelemben nem volt diszonancia, nem volt eltérés a magyar külpolitikai kitekintés és a között, amit mi Bécsben mondtunk, az akkori szellemiséget tettük le az asztalra, és a többi résztvevő ország persze nagy érdeklődéssel hallgatta ezt. Az érdeklődés persze sok értelemben különböző volt, mert például a románok, annak idején például a Szkinteje nevezeti újságban ugye egy olyan cikket fogalmaztak meg, amelynek a címe az volt, hogy a magyar nagykövet Bécsben hazudik. Na most nem is akarom folytatni ezt, mert nyilvánvalóan a csehszlovákok például, akik nagyon-nagyon ortodox módon viselkedtek, a bolgárok, akik egyébként szerettek volna a 16. tagköztársaságként a Szovjetunióhoz kapcsolatban, az NDK-ról nem is beszélve. Tehát ilyen értelemben mondjuk a lengyelek voltak azok, akikkel meg tudtuk jól értetni magunkat, ők mások voltak, mint a többiek, de mi aztán teljesen mások voltunk annak idején. Tehát az én életemben ez a fajta folyamat, ez így folytatódott. És aztán ment tovább a dolog, ugye 1999-ig, amikor a NATO-ba csatlakoztunk, és Párizsban voltam akkor, amikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott.
2004-ben. Párizsban volt nagykövet.
Igen. És akkor elmondom azt is, hogy a francia külügyminisztérium támogatásával és segítségével 2003-2004-ben Franciaország rengeteg helyén jelentem meg, és különböző előadásokat tartottam arról, hogy mi történik Kelet-Európában, és emlékszem, hogy ezt a szót is használtam, hogy retrouvaille historique, tehát egy történelmileg újra találkozunk Nyugat-Európával, és akkoriban természetesen ez az egész helyzet, ez egy örömteli helyzet volt, én nem értek feltétlen egyet azokkal, akik az mondják, hogy nem kellett volna ennyire örülni, mert nem tudtuk, hogy mi történik azután. Ezt soha nem lehet előre látni természetesen. De ez a téma, hogy az Európai Unióba felvettek minket, és annak idején ugye 4 országot, aztán a többieket is, egy nagyon nagy lépés előre, mert, és itt hangsúlyozni kell azt is, hogy a mai világ egy globalizálódó világ, függetlenül attól, hogy valakinek tetszik ez a szó, vagy nem, csak a ENSZ főtitkárjára is tudok úgy hivatkozni, aki annak idején, amikor New Yorkban dolgoztam, elmondta és kifejtette azt, hogy a mi földünk egy globális falu, így fejezte ki magát, a global village. Tehát az, hogy itt mindig minden, ami történik, összefügg valami a többi többiekkel. Itt nem lehet bezárkozni egy ilyen szobába, becsukod az ablakot, és nem veszel tudomást arról, hogy ki mi történik annak idején. Kint a szabad ugye, térségben ez így nem működik. Tehát a mi fellételünk a NATO-ban, meg az EU-ban ebbe az irányba mutatott, hogy ebben a globális világban valóban nem lehetünk csak magunknak. Tehát ilyen értelemben ez a America First, ahogy ezt annak idején a korábbi amerikai elnök elmondta, hogy csak az számít, ami nálunk történik, és nem veszünk figyelembe más dolgokat. Hogy mondjam, teljesen természetes az, hogy vannak dolgok, amik a leginkább érintik az ember, például a saját családja, vagy az a kerület, ahol él az ember, a 11. például, vagy akár Budapest, vagy az, hogy valaki magyar, ha valami, mint ami Dallasbe megy, vagy San Franciscóba, és magyar, akkor érződik egy bizonyos ilyen bizalmi és érzelmi kapcsolat. Na de nem ezen áll, nem áll meg itt a dolog, hanem ezen túlmenően tudni kell azt, hogy igen, San Franciscón kívül is, meg a Budapesten kívül is van egy világ, amelyben emberek élnek, és ott igenis egymásra vagyunk utalva, sőt a mai világban egyre inkább egymásra vagyunk utalva.
Az, hogy mik voltak a magyar, ugye a keleti várakozások, az Európai Uniós csatlakozáshoz, az körülbelül tudjuk. De mit gondoltak vajon akkor a nyugati diplomaták, azok, akik gondolkoztak arról, hogy bővül az Európai Unió, hogy ez mit jelent a már meglévő szövetségnek, a nyugati oldalnak ez a bővülés?
Teljesen világos volt, hogy mit gondoltak. Ezt gondoltuk mi is egyébként, akik ugye kopogtattunk a nyugati szövetségesek oldalán, mert ők is látták azt, hogy az a folyamat, ami 1989-90-ben megindult, az egyértelműen ilyen irányba tolta a világot. Ugye szétbomlott a Szovjetunió, egy csomó új független állam létezett egyébként, mi is nagymértékben hozzájárult, már a mi alatt úgy értem, hogy a Kelet-Közép-Európa nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ tagállamai is nagymértékben növekedtek, mert egyszerre...
Igen,
pontosabban volt egy vesztesség, például az NDK, ami ugye egyes a Német Szövetség Köztársaság, tehát itt egy ország kevesebb lett, de a mellette ugye a...
Szovjetunió 15.
Erről van szó, Jugoszláviában 6, a Csehszlovákiában 2 lett, úgyhogy így egy ilyen exponenciálisan növekedett az ENSZ tagállamainak a száma, de lényeg az, hogy mi tudtuk azt nyilvánvalóan, hogy európai ország vagyunk, és mi Magyarország annak idején valóban az élcsapatban volt, és ahogy az előbb mondtam, nem csak, hogy diplomatának annak idején nagyszerű élmény volt, hanem Magyarország is az avantgárd, vagy szép magyar szót használjak, az avantgárdban, tehát az előcsapatban dolgozott, és olyan dolgot csinált, amit annak idején még a többi úgynevezett szövetséges állam nem csinált, például a magyar-osztrák határnak a kérdései, és egy csomó olyan más dolog, ami annak idején szúrta a szemét sokaknak. Tehát ez a fajta folyamat ebbe az irányba ment, és én most is állítom azt, hogy az nem volt egy helytelen dolog, hogy örültünk ennek, mert ez abba az irányba mutatott, hogy tényleg magyarok vagyunk, és európaiak vagyunk. És ebbe az irányba kellett nekünk előre menni, és ezt a folyamatot folytattuk. Hát most is különböző kisebb-nagyobb problémák vannak ezzel kapcsolatban, de lényeg az, hogy ebben az európai és atlanti szövetséghez való csatlakozásunk egy sorsdöntő folyamat volt, és ezt mindenképpen a magyar történelemben egy nagyon fontos dátumnak tartom.
Azért azt hiszem, hogy ha létezik olyan, hogy átlagember számára az Európai Unióhoz való csatlakozás, az valami olyasmi vágy beteljesülését is jelenthette volna, hogy a Rákóczi útból Mariahilfestrasse válik. Tehát, hogy az a kiszámítható polgári lét, amit láttunk Nyugat-Európában.
Nézd, erről az jut az eszembe, hogy ha az ember a 20. század történelmét nézi, akkor ugye sajnálkozik azon, hogy Magyarország rendszeresen a rosszabbik oldalát választotta a nagy kérdőjeleknek. Ez történt az első világháborúban és a másodikban is. Úgyhogy ez már szinte egy ilyen science fiction dolog, hogy mi lett volna, ha, de kétségtelen, hogy beszélgetéseimben sokszor előjön partnereimmel, hogy ha mi például ügyesen politizálunk, és az első világháború nem úgy történik, mint ahogy történt, akkor lehet, hogy ez a magyar-osztrák köztársaság, ami kialakult volna, együtt maradt volna, és azt is lehet mondani, hogy talán ma jobban élnének Magyarországon az emberek, hogyha együtt maradtunk volna az osztrákokkal. De hát persze nem így történt a dolog, és ez most egy ilyen csak fantázia, de még egyszer mondom, hogy a kérdésére visszatérve, többször előjön a gondolatokban az, hogy tényleg, hát ha nem is Mariahilfestrasse-nek hívták volna, hanem akárminek, de hogyha közös állam maradt volna, akkor talán jobb lett volna mindenkinek, aki ott élt volna, persze be beletartoznak azok a területek is, ahol ugye úgynevezett kisebbségek éltek, a románok, szlovákok, horvátok, stb., de ez mind már tényleg
voltak ilyen, ugye Jászi Oszkártól kezdve sokaknak voltak ilyen Duna melletti népek együttélésen, és voltak ilyen elképzelések, amelyek nem ültek létre. Bár azt a példát már sokszor hallottam, hogy az osztrák-magyar monarchia végül is valamiképpen az előképe volt az Európai Uniónak a kicsibe is.
Hát igen, én speciál így nem gondolok erre, de kétségtelen, hogy egy olyan nagy birodalom volt, ahol nagyon sok nép lakott együtt, és ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy egy jövőbeli Európába, jövőbeli Európának a képét vetíti előre, persze azzal a különbséggel, és ez itt nagyon fontos, mert nagyon gyakran a mindennapokban előjön ez a nemzetállam, ez a szuverenitás dolog, hogy itt arról van szó, hogy igen, akkor egy közös Európában élnénk, és élni, remélem, hogy élni fogunk, azzal együtt, hogy az országok azért továbbra is ott lesznek. De ugyanúgy például most is már határok gyakorlatilag nincsenek. Az ember Portugáliától Észtországig végigmegy Európán, és senki semmiféle dokumentumot nem kért tőlük, de az kétségtelen, hogy ez a fajta folyamat, ez előre kell, hogy menjen, azzal együtt, hogy természetesen az országok megmaradnának, ugye egy közös nagy Európán belül, lehet, hogy az a kifejezés, hogy Egyesült Államok, az talán túlságosan előre vetít dolgokat, de az Egyesült Államokban is megvan, hogy a tagállamok, az USA tagállamainak megvan a saját jogi rendszerük. Tehát az, ami Kansasbe például érvényes, nem biztos, hogy mit tudom én, Pennsylvániában érvényes lesz. Tehát ilyen értelemben nem azt jelenti, hogy eltörölnék ezeket az országokat, nevezzük őket nemzetállamoknak is, de az biztos, hogy az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az a gazdagság, az az erő, az az ész, ami Európában létezik, azt egy közös csatornába rakjuk bele, és ezzel a csatornával tudjunk a nemzetközi térségben élni a lehetőségeinkkel. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Itt rögtön hozzáfűzök egy dolgot is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valamiféle ellentéte, ellenlábasa lenne például az Atlanti Szövetségnek, ugye, amelybe két olyan ország is tartozik, amely nem európai, a Kanada is, az Egyesült Államok, hanem ez a kettő kell, hogy a stabil, alapját képezze annak a világnak, amelybe mi tartozni akarunk, és nagyon fontos az, hogyha Európa arra gondol, és azon gondolkodik, hogy hogyan erősítse meg magát, az nem azt jelenti, hogy valamiféle ellentét alakulna ki a két nem európai és a többi Európa között. Tehát az fontos nagyon, hogy a NATO és az Európai Unió közösen együttműködjön, de az Európai Uniónak nyilván ki kell használni azokat a lehetőséget, amelyek az európai forrásból fakadnak, és így növelni a politikai, a katonai, a gazdasági, a kulturális együttműködés, anélkül, hogy eltörölnék azt, hogy létezne valami portugál nemzet, vagy létezik dán nemzet, ez nyilván azt ott hiszem, maradnak mindennyian.
Erről szó sincs, Erdős André nagykövet a vendégünk. Akkor ennek fényében mit gondol arról, a magyar politikai narratíváról, hogy a Nyugat az hanyatlik, vége van, erőszakos, de hát ott van a Kelet, Kína, Oroszország, azok felé kell nyitni, mert az a jövő.
Egy szóval tudnék erre válaszolni, ami nagyon leegyszerűsíti ezt az amúgy is nagyon leegyszerűsítő dolgot, ez egy bullshit. Ez hülyeség. Ez nem így működik. Egyrészt, ami Európát illeti meg a Nyugatot, ez a hanyatlás, ez jól hangzik, de az biztos, hogy szembe kell néznünk egy csomó olyan dologgal, ami annak idején nem létezett, olyan kihívásokkal, amelyekre válaszokat kell kapnunk. Hát ez kétségtelen. Az ember nem ül egy szobába, hogy nem történik semmi. Másrészt a többi részét a megállapításának azt is különböző módon kell megvizsgálni. Vannak olyan területek, vannak olyan országok, vannak olyan lehetőségek, amelyeket nyilván ki kell használni, az együttműködés, a kooperáció, a kölcsönös érdekek figyelembevételével, ebben semmiféle rossz dolog nincsen. Aztán van egy vetülete ennek, nyilvánvalóan ugye Oroszországot is felsorolta ebben a listában. Itt tehát ez egy egészen más probléma. Annak idején, amikor felbomlott a Szovjetunió, akkor az Európai Uniónak valóban az volt a szándéka, és meg is indult ez a folyamat, hogy úgy európaizáljuk Oroszországot, vonjuk be Oroszországot ebbe a családba, különböző speciális módokon, és ebben folyamatok is megindultak. Ilyen értelemben érthető volt és logikus volt, hogy az orosz nemzet, amely gyakorlatilag az Európa része, nyilvánvaló, az valamilyen módon másképp és szorosabban tudjon csatlakozni és kapcsolatot fenntartani az Európai Unióval, mint például, mit tudom én, Nepál, vagy mit tudom én, egy másik Marshall-szigetek. És ebbe egy több éven keresztül zajlottak ezek a próbálkozások, ezek a folyamatok, és aztán utána abban maradt, és utána megindult egy olyan folyamat, amely nyilván való módon levette a napirendről ezt a dolgot a mai világban, mert most, amikor ugye szembenézünk már azzal, hogy Oroszországban mi történik, itt beleértem ebbe a Krimet is, meg az ukrán háborút is, nyilván, hogy egyáltalán nem az a fő probléma, hogy miképpen lehet vissza édesgetni Oroszországot az Európai Unió asztalához, hanem az, hogy ezt a háborút megfelelő módon igazságosan fejezzük be, tehát itt egy egészen más kérdésről van szó, nem arról, hogy miképpen tudjuk Oroszországot bevonni ebbe a közös európai családba. A többi esetben viszont külön-külön kell egy a magyar és a többi külpolitikának megnézni, hogy mik a mi érdekeink, mit tudunk csinálni, mivel tudjuk a érdeklődését felkelteni adott esetben Kínának is, de itt egy csomó más, úgynevezett harmadik világ, vagy most a globális délnek is szokták ezt nevezni, ezeknek az országoknak, mert itt van mit tenni természetesen. És ez az a terület, ahol nekünk a magyar külpolitika területén szintén aktívan részt kell vennünk, de azt tudni kell, hogy mi az európai család és az atlanti család tagjai vagyunk, és mint ilyenek speciális felelősséggel bírunk.
Már említette, vagy szóba került az orosz-ukrán háború, ugye ön aktív diplomata volt a jugoszláv háború idején, meg a végül is a NATO beavatkozás idején. Ma mit kellene a világnak, akár a NATO-nak, az Európai Uniónak is tennie azért, hogy hát konszolidálja ezt a szörnyű háborút?
Meg kell, hogy mondjam, hogy úgy adta az élet, és én úgy veszem ezt tényleg egy ilyen ajándéka a sorsnak, hogy pontosan akkor voltam többek közt ugye New Yorkban, amikor Magyarországot beválasztották a biztonsági tanácsba. Ez egy olyan 15 fős tagság, amelyből 5 állandóan ott van, és 10-et választanak két évenként. Mindenesetre egy ország nagyon ritkán kerülhet be a biztonsági tanácsba. Ráadásul most, hogy 193-an vagyunk, akkor el tudjuk képzelni, hogy a kezdetektől kezdve, ahol 41-en voltunk, ugye azóta mi történt. Tehát ilyen értelemben azért mondtam azt, hogy egy ilyen ajándék volt ez a sors részéről, mert ritkaság az, hogy Magyarország ott ül. Egyszer és ott ültünk
már. Ön volt a képviselője.
Én voltam a Magyarország képviselője. Egyszer volt már Magyarország korábban, tehát 10 évvel azután, hogy beléptünk az ENSZ-be. 68-69-ben voltunk ott. Nem tudom, hogy akkor mi történt, de hát nyilvánvaló dolog, hogy abban az időben egész más körülmények között dolgozhatott a magyar delegáció. Ráadásul egy eléggé mondjuk zűrös időszakban akkor volt a csehszlovákiai bevonulás, stb. De nyilvánvaló dolog, hogy az a fajta autonómia, az a fajta szabadság, amelyet mi éreztünk, amikor 92-93-ban a biztonsági tanácsban voltunk, az egyáltalán nem létezett. Plusz még egy olyan válsággal, fegyveres konfliktussal kellett szembenéznünk, amely minket érintett a legközvetlenebbül, a biztonsági tanács tagjai közül, és el kell, hogy mondjam azt is, hogy kicsit frusztráltan láttuk azt, hogy a többi tagállam, beleértve állandó tagokat is, mennyire nem ismerték Jugoszláviát. Mi viszont nyilvánvalóan tudtuk, hogy miről van szó, hát a történelmi, földrajzi, meg egyéb más kapcsolatok miatt mi nagyon aktívak voltunk. Tehát ilyen értelemben egy nagy élmény volt, hogy pontosan akkor voltunk Jugoszláviában, és az is nagy élmény és dráma volt, hogy rá kellett döbbennünk arra, hogy a második világháború évszázadában, két világháború után előfordulhatott ugyanazon a földrészen, Európában egy olyan rettenet, mint amit azt hittük, hogy ez már öröki a múlti. Ezek a szörnyűségek, amik Jugoszláviában zajlottak le, azok engem például arra ébresztettek rá, ez egy ilyen fájdalmas ébredés volt, de azóta ez a tudat még inkább megerősödött bennem, hogy az emberek, vagy az ember, ahogy akarjuk, sérülékeny. Az embereket meg lehet mérgezni mindenféle szöveggel, mindenféle retorikával, és Jugoszlávia példa volt arra, hogy például Boszniában, ahol évszázadokon keresztül békében éltek emberek, hirtelen az a különbség, ami létezett, az gyilkossá tett egy csomó embert, akkor, amikor évszázadokon keresztül nyugodtan éltek, azért, mert az egyik pravoszláv volt, a másik római katolikus volt, és a harmadik pedig muzulmán volt. És ez a hármas nem akadályozta meg azt, hogy normálisan éljenek. És amikor kitört ez a Jugoszlávia szétbomlásával kapcsolatos folyamat, akkor láttuk azt, hogy ezek a fajta különbségek politikai eszközzé váltak, és szörnyűséget láttunk. Egyébként magam is ugye ott jártam egy biztonsági tanácsi küldöttséggel, egy 6 fős küldöttséggel mentük a helyszínre, hogy nézzük meg, hogy mi van a helyszínen. És itt tapasztaltam azt is, amit minden nap elmondanék a fiataloknak, hogy egy dolog az, amit látnak a televízióban, a fényképeken, de amikor te a helyszínen vagy, és ott előtted látod ezeket a szörnyűségeket, a halottakat, a rombolást, a pusztítást, az egy egészen más hatást vált ki benned, mint amikor otthon ülsz a fotelben és nézed a esti híradót. És ezt láttuk Boszniában, és azt hittem, hogy ez egy olyan dolog, ami ritkaság borzalmas, de ez itt egy különleges dolog, kivételes dolog, és véget ér. Hát nem. Azt tapasztaltam azóta sajnos, hogy az elmúlt évtizedekben ez a fajta folyamat folytatódik, és az egyik legfájdalmasabb élmény számomra, hogy láttam ezt, hogy elkezdődött, és ez folytatódik.
Mit lehet ezzel tenni a nemzetközi közösségnek most itt az orosz agresszióra, gondolom?
Hát ugye az egyik példa erre az, hogy lehet olyasmi történni, olyan történik például, amit ugye tapasztaltunk a Krímbe, vagy a későbbi háborúban, amikor egy szomszédos állam abszolút mondva csinált ürügyekkel, nem csak, hogy vitatkozik, vagy esetleg megszakítja a diplomáciai kapcsolatot például valakivel, de katonailag letámadja azt a másik országot.
Ezen már túl vagyunk, szóval, hogy mit lehet tenni, hogy
igen.
Legyünk rajta.
Amikor egyszer az előbb erről beszéltünk, akkor azt a szót is használtam, hogy egy igazságos béke. Az igazságos béke, most ez az én véleményem. Én azon a véleményem vagyok, hogy semmiképpen nem szabad megengedni azt, hogy ez a fajta dolog, ami történt az orosz vezetés részéről, egy olyan precedenssé váljon, hogy ettől kezdve akár az oroszok, vagy ahol, bárhol máshol, mert a világ eléggé pezseg a mai világban, ugye ezt a fajta eszközt használja a különböző problémák, konfliktusok megoldására. Tehát amikor azt mondom, hogy igazságos legyen, akkor én személyesen, ugye nem én ülök az asztalnál nyilvánvaló, de én azt tudom mondani, hogy én csak úgy tudom elképzelni ezt a ennek a konfliktusnak a megoldását, ahogy azt az ENSZ közgyűlése is különböző határozatokban lefektette. Tehát az orosz csapatoknak ki kell vonulni a Ukrajnából, és az Ukrajna és Oroszország közti kapcsolatoknak a normális tatornákba kell visszatérniük. Ezt, ahogy most szokták mondani, hogy it's easier said than done, tehát könnyebb ezt mondani, mint csinálni, de a mai világban, ráadásul egy rendkívül feszült és számtalan konfliktustól szenvedő világban nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy ezt csak úgy lehet befejezni, hogy ne adjon táptalajt másoknak, hogy ugyanezt csinálják. A problémát ráadásul most itt az fokozza, hogy itt nem valami X meg Y államközti vitáról van szó, hanem a biztonsági tanács egy állandó tagja, egy nukleáris hatalom csinálta meg azt, amit megcsinált, és hát én ugye New Yorkban együtt dolgoztam Szergej Lavrov, valaki a orosz képviselő volt az ENSZ-ben, és jóba voltunk egymással, de most ugye szörnyülködve olvasom és látom a kijelentéseit, amit elmond erről a háborúról.
Ott milyen volt ezekben a 90-es években, Lavrov?
Normális volt, bár látszott az, hogy egy nagyon karakán ember volt. Tehát amikor valamilyen álláspontot kifejtett, akkor azt nagyon karakánul fejtette ki. Ez egymagában nem rossz, sőt, de hát azóta a helyzet olyan helyzetbe került, hogy azt csinálja, amit csinál, és nyilvánvaló dolog, hogy én most már nem tudnék mit mondani neki. De a lényeg az, hogy itt Oroszországról lévén szó, egy olyan fajta megoldást kellene találni, amelyben az ukránoknak a ellenálló képességét kellene megerősíteni, és itt talán nyílt most egy ablak erre, miután az Egyesült Államokban a kongresszus végre valahára ugye elfogadott egy 61 milliárd dolláros segítséget Ukrajnának, és az ukrán hadseregnek kell képesnek lenni arra, hogy nem csak, hogy megállítja az orosz katonai akciókat, hanem visszafoglalja ezeket a területeket. Nem tudom, hogy ez mikor és hogyan fog megtörténni, de az biztos, hogy áldását adni az ENSZ-nek, meg az Európai Uniónak egy olyan helyzetre, amikor egy agresszióval elfoglalnak egy másik ország egy jó részét, vagy 20%-át, ez egy rettenetes precedens jelentene, és egy nagyon rossz tanácsot mindazoknak a világban, akik különböző hasonló gondolatokkal játszanak a fejükben. Csak itt mondom, a problémát az okozza, hogy itt tényleg egy olyan Oroszországról van szó, amely a világ legnagyobb állama, területileg, és amely nukleáris képességgel rendelkezik, és hát olyan emberekkel vezetteti magát, mint például Medvegyev, ugye, akinek a kijelentései szóval vérforrólók időnként.
Ez sarki kocsmában valószínűleg ezt már nem lehetne előadni, amit ő csinálnia.
És hát Putyinnak is a kijelentései olyanok, hogy ez egy nagyon nehéz és problematikus dolog. Ez bekerül a világtörténelem címlapjaira, az biztos. Nem tudom megmondani, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondom, nem tudom megmondani, hogy ez miképpen fog, és mikor fog megoldódni. És nem csak arról van szó, hogy tárgyalni kell, mert Putyin is azt mondja, hogy tárgyaljunk, csak egészen más feltételekkel.
Erdős André nagykövet a vendégünk. Annak fényében, amit most elmondott, mit gondol arról a magyar diplomáciáról, amelynek vezetője, nem is tudom, az elmúlt években 7-szer, 8-szor, 9-szer tárgyalt Moszkvában, az emlegetett Lavrovval, Putyintól kitüntetéseket fogad el, Belarusba jár, és hát az ukrán kapcsolat az egy szerény találkozó talán Ungváron, amit föl lehet mutatni.
Hát ami Magyarországot illeti az Európai Unióban, vagy akár a NATO-ban, de maradjunk a közvetlen családunknál, az Európai Uniónál, nyilvánvaló dolog, ezt érzékeli a magyar vezetés is, és érzékelik a nyugati, többi, nem feltétlen csak nyugati vezetők is, hogy Magyarország, ahogy ezt a szót szokták már használni, párja államként jelentkezik ebben a családban, olyan dolgokat csinál, amely a többiek nem csinálnak. Ilyen értelemben egy nagyon sajátságos helyzetben van a magyar külpolitika és Magyarország, mert azt tapasztalja, hogy tulajdonképpen itt ugyan 27-en vagyunk itt az Európai Unióban, és hát most Ficót nem számítva, mert az Isten tudja, hogy végül is hogyan alakul majd Szlovákiában a dolog, de azt látja, hogy egyedül ott van a másik oldalon, és mindenki másképp gondolkodik. A retorikából, amit mi hallunk Budapesten, abból az derül ki, hogy tulajdonképpen a többieknek is már meg kellene változtatni az álláspontját, és felvenni azt a fajta attitűdöt, amit Magyarország képvisel. Most ilyen értelemben nyilvánvaló dolog, hogy Magyarországnak nagyon nehéz helyzete van, és én egyébként a külpolitikát azért nem is irigylem most, mert egy pár hónap múlva mi vesszük át az Európai Unió elnökségi tisztét. Ilyen szituáció nagyon ritkán volt, hogy egy ilyen háttérrel, ilyen renomével rendelkező ország vegye át az irányítást az Európai Unióban. Ezt persze nem kell túl értékelni, mert az irányítás az nem azt jelenti, hogy egyértelmű csak az fog történni az Európai Unióban, amit Orbán Viktor mond, de kétségtelen, hogy az elnöki ország, az elnöki tisztet betöltő országnak meg lesz a maga lehetősége, hogy bizonyos értelemben itt-ott irányítsa a munkákat, a vitákat. De az biztos, hogy Magyarország ilyen értelemben látszik, hogy egyértelműen nyilván milyen irányba megy, és ez megmutatkozik abban, hogy kivel van jóban, kivel van rosszban a magyar kormány, és itt sokat nem is kell kommentálni ezeket a dolgokat, mert annyira nyilvánvaló, hogy egy olyan illiberális folyamatban vagyunk, amely egyre jobban eltávolodik a fő irányától, fő irányzatától az Európai Uniónak. Nem tudom, hogy ezt meddig lehet csinálni. Nyilvánvaló, hogy itt csak egy kormányváltás tud majd változtatni ebben a helyzetben, mert addig, amíg ez a kormány fennáll, addig nagy határozottsággal ebbe az irányba hat. Ezt látszik nem csak a miniszterelnök, hanem a külügyminiszter különböző kijelentéseiben, és ilyen értelemben várni kell azt, hogy talán majd valami változni fog ebben az országban, de külpolitikailag az biztos, hogy Magyarország nem irigylésre méltó, és nem is irigylem azokat a nagyköveteket, akik talán nem robotnak képzelik magukat, hanem van önálló gondolkodásuk, önálló eszmeiségük, és el tudnak gondolkodni azon, hogy én egyetértek-e ezzel, vagy valamilyen módon egy konstruktív párbeszédet tudok indítani a BEM rakparttal, hogy megmagyarázzam, hogy a helyszínen mi a helyzet, és hogy azok az instrukciók, azok a vélemények, amiket én kapok a központtól, azok nem illenek bele, nem egyeznek azzal, amit én magam látok. Na most mindahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz az kell, hogy azok a diplomaták, akik dolgoznak különböző helyeken, beleértve a főnököt, a nagykövetet és a többit is, saját maguk gondolkozzanak a saját autonómiájuk alapján, és legyenek bátrak arra, hogy ha kell, nyissanak egy vitát, vagy kérdezzenek a központtól.
Ennek semmi jelét nem látjuk.
Nyilván nem látjuk, hogy annak idején voltak ilyen jelek, míg a korábbi időszakokban. Én magam is többször nyitottam vitát a külügyminisztériummal, amikor nem értettem egyet bizonyos dolgokban, és akkor megtörtént egy vita, és akkor lezárult a vita, és ment tovább a dolog. Itt viszont nyilvánvaló dolog, hogy ebben a helyzetben figyelembe véve mondjuk a kijelöléseket, a személy és válogatásokat, nem feltétlenül tulajdonítok ilyenfajta szándékot azoknak, akik a különböző külföldi posztokon dolgoznak, mert egyébként az kétségtelen, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Ehhez az kell, hogy tudjuk, hogy a külügyminisztérium általában milyen mentalitással rendelkezik, de hogyha csak egy fő igazság van, akkor nagyon-nagyon nehéz elvárni a külügyi kollégáimtól, a mostani kollégáktól, hogy valóban nyissanak ilyenfajta kis kaput, és próbáljanak egy olyan estét megélni a lakásukba, hogy bemennek a fürdőszobába, ránéznek a tükörre, látják magukat, és nem köpik szembe magukat, hanem azt mondják, én mindazt, amit tudtam megtenni, megtettem.
Ha ilyen diplomáciai szakmai kérdést feltehetek önnek, hogy mit gondol arról, hogy a magyar diplomácia például rejtegeti a menekülő brazil elnököt Bolsonarót pár napig, vagy kimenti Macedóniából, Észak-Macedóniából az ott elég súlyos börtönbüntetéssel fenyegetett volt miniszterelnököt Gruevski?
Hát mit tudok erre mondani? Ezek nyilvánvalóan elképesztő dolgok. A részleteit ennek a Bolsonaro-nak nem ismerem, hogy aztán két nap után miért ment el onnan, ugye, vagy
igen,
két éjszaka, három nap. A Gruevski az egy egyszerűen nem kommentálható dolog, ráadásul nem arról van szó, hogy mit tudom én, Ruandából, vagy valahonnan a elvarázsolt helyekről, Tonga szigetekről menekült oda egy ember, hanem egy egész közeli, ráadásul egy baráti kapcsolatban álló államból menekült a Magyarországra a dolog, az illető, tehát nem tudok erre mondani példát, például nem emlékszem rá, hogy ilyen lett volna. Ez is egy olyan fajta új jelenség, amely ha folytatódik, akkor minden elképzelhető ilyen szempontból, hogyha valaki egy rokon gondolkodású ember, és aki esetleg valamiféle problémákkal néz szembe, akkor lehet, hogy úgy néznek Budapestre, hogy a Karmelita Kolostorba, hogy ez az a hely, ahol én például megúszhatok dolgokat, és jobb, hogyha ide jövök. De mondom, ez nem tartozik a magyar külpolitikába, és ez teljesen ismeretlen terra incognita volt azelőtt számunkra.
Ugye az szokták mondani, hogy hát azért a diplomaták közti kapcsolat, személyes kapcsolat az időnként felülírhatja a hivatalos utakat, kapcsolatokat, tehát hogy hát éppen azért vannak a diplomaták, hogy legyenek az emberek között személyes kapcsolatok, amelyek adott helyzetben fontosak lehetnek. De fenyegete mindaz, ami történt, vagy történik azzal a veszély, hogy a magyar diplomaták kiszorulnak ezzel ebből, mert lehet, hogy személyében egy kedves ember, és jól el lehet vele kvaterkázni, de hát annyira nem a maga ura, hogy nem is érdemes vele még csak barátkozni sem feltétlenül, hogy van-e egy ilyen veszély.
Nagyon sok függ persze a központtól, még egyszer mondom, az adott ország külügyminisztériumától, hogy milyen szellemiséget sugároz, milyen rugalmasságot sugároz, de ugyanakkor az, amit említett, az nagyon-nagyon fontos. Amikor én a diplomáciáról beszélek, akkor nyilvánvaló, hogy arról is beszélek, hogy nagyon fontosak a személyes karakterei, személyes tulajdonságai annak, aki diplomata akar lenni, vagy lesz. Mit értek ezzel alatt? Olyan dolgokat például, hogy megfelelő nyelvtudással rendelkezzen, vagy nyelvtudásokkal rendelkezzen, hogy legyen rugalmas, hogy amikor felszólal és beszél, akkor olyan módon beszéljen, hogy jól érthető módon, megfelelő szünetekkel adja elő a dolgokat, ne pedig hadarjon, ami egyébként a hadarást illeti sem nem csak a diplomatáknál, hanem még a kormánytagoknál is előfordul.
Tudnánk olyat mondani. Tehát, igen.
Ilyen dolog. És az, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki a kollégákkal, amely oda vezethet, hogy egy olyan bizalmi légkör jön létre, hogy egy sarokban találkozol vele, és te elmondod neki, hogy ilyen és ilyen témában neked mi a véleményed, és ő is elmondja ezt a véleményét. Tehát ez olyan információ áramlás lehet, amely megkönnyíti a mindennapi munkádat a többi delegáció taggal, a többi diplomatával, mert van olyan diplomata nyilván, aki egy ilyen, aki arckifejezése semmit nem árul el, vagy van olyan például, aki megy végig a folyosón, ott ülnek a kollégák, és az illetőnek az arcára van ráírva, hogy én vagyok a Napóleon, és mi a francot keresek itt a sok hülye között. Szóval ilyenek is vannak. De az emberi szóval identitás különböző lehet egyébként, és meg kell, hogy azt is mondjam, hogy ezt változtatni azért nagyon nehéz, mert sokszor ez genetikai dolog. Sokszor az illető se tudja azt, hogy igen, te úgy beszélsz, mint az apád, anyád, és nem tudsz ezen sokat változtatni. Amit tudunk csinálni, az, hogy nagyon finoman, nagyon intelligensen, intellektuálisan esetleg rávilágítani arra, hogy miképpen lehetne viselkedni egy diplomáciai társaságban, de ez egy nagyon kényes dolog. Azért jó, hogyha a diplomata szabad információkkal és autonómiával rendelkezik, mert így egy olyan kört tud kialakítani, amelyben már tényleg szabadon lehet információt áramoltatni, és a központ is ebből tud profitálni. De ezt nagyon óvatosan kell megcsinálni, mert ez a fajta kapcsolatrendszer, ez sokszor nagyon személyes rendszer, és nem szabad ezzel visszaélni. Most ezt így elmondom, de nyilván a gyakorlatban lehet megérinteni, megérezni ennek a jellegzetességét, de azt el tudom mondani, hogy ha valaki valahova kimegy, akkor ezek a fajta jellemző vonások, amikről az előbb beszéltem, azok nagyon-nagyon fontosak. És azt is tudni kell az, hogy ha valaki kimegy valahova, például ugye ez az ENSZ az olyan, hogy nem csak az ENSZ-ben, hanem ezernyi más helyre hívják meg az embert, civil társadalmak, különböző alapítványok, stb. És tehát ilyenkor az ember 50, 100, 200, 300 ember előtt is mond beszédet, akkor is nagyon fontos egyrészt az, hogy megfelelő módon nyelven tudja ezeket előadni, másrészt az, hogy tudja azt, hogyha például felolvas egy szöveget, akkor egy felolvasott szöveg eleve más rendszerű, más szisztémájú, mint hogyha szabadon beszél valaki. És a szabadon beszéltet jobban tudja a közönség hallani, ha viszont valaki elhallgatja hadar egy, egy leírt beszédet, akkor az nagyon nehéz.
Hát ezek is az apró műhelyfogások, az, hogy szabadon beszéljen, az az is kell, hogy merjen szabadon beszélni, és ne féljen, hogy esetleg egy olyat mond, amit ha leírja előtte is meggondolja, nem mond ki. A technológiáról már nem is beszélek, hogy persze olvassa
fel. Azon kívül még az is hozzáteszem ezt, hogy az szerint, hogy ki mit mond, az is nagyon érdekes, mert a megfelelően előadott szöveg, az sokszor biztosítja azt, hogy a közönség meghallja, és ne talántán megértse, hogy miért mondja ezt az illető. Ott ültem a közgyűlésen. Jött egy felszólaló, egy olyan ember, akiről tudtam, hogy én nem értek vele egyet, hogy a mi kapcsolatunk, a kormányunk kapcsolata nem frankó ezzel az emberrel. De úgy beszélt ez az ember a közgyűlésen, hogy nem lehetett nem odafigyelni. Ugyanakkor jött utána egy másik, egy olyan szomszédos ország részéről, ahol teljesen egyetértünk. És amikor beszélt, én majdnem elaludtam.
Hát remélem, most nem aludtak el a mi hallgatóink. Köszönöm szépen Erdős Andri volt nagykövetnek, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!